fiatul nostru, Iisus Hristosul, o să întâlnire pe rășii din ea. Amen. Istentiszteletünket tisztelet a 25. Zsoltár elsőversének énekelési voltjelünk el. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem, és benned bízom.
Thank you.
megáldása az úttól legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelyet rám bízott erre a vasárnapra, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelében, a második rész első 5 versében található, amelyet helyünket elfoglalva hallgassunk a gyerekben. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, azt befogadják és megtartják. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, légy áldott azért, hogy te szóba állsz velünk, beszélgetsz, és mi is megszólíthatunk téged. Köszönjük ezt a drága párbeszédet, ami itt folytatódik a templomban. Légy áldott a mai igéért, és azért a sok áldott üzenetért, amelyben eddigi életünk során részünk lehetett. Arra kérünk, hogy nyisd meg újra a te kincses táradat, és két kézzel szórd közénk az íge áldott magvait. Te adj növekedést, te adj többrejutást, te adj élő hitet mindannyiunknak, az Úr Jézus Krisztus. Énekléssel készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, mégpedig a 166. számú dicséret első versét énekeljük el. A 166. dicséret így kezdődik, Urunk Jézus, fordulj hozzá! Szeretett testvérek, bizonságtételem alapigéje a már elhangzott ige szakasz az első korintusi levél második fejezetének az elejéről. Ennek az utolsó fél mondatát idézem emlékezetünkbe. Hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Kérem a gyülekezetet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok azért, hogy újra itt lehetek a kistarcai templomban, amelyhez annyi emlék, annyi erőfeszítés és annyi áldás köt, és nagyon örülök azoknak, akik itt lehetnek velem együtt, és hallhatják az ígét, mert rendkívül tanulságos mindannyiunk számára ez az ige szakasz, és kiválóan tükrözi, hogy hogyan élt a keresztény gyülekezet egy pogány környezetben. Mi más kiadásban, más megfontolásból, de ugyancsak pogány világban élünk. Tetszik vagy nem tetszik, Isten nélkül gondolkodó és Isten nélkül élő emberek között zajlanak mindennapjaink, és a nagy kérdés, a nagy kihívás az, hogy hogyan maradhat meg Jézus Krisztus tanítványának sok nehézség közepette az ember, hogyan őrizheti meg a hitét, és hogyan adhatja tovább. Hogyan lehet tovább plantálni ma a 21. században, hogyan vezethetünk másokat is Jézus Krisztus közelébe, hogyan részesíthetünk másokat is azokban az áldásokban, amelyeket tőle kaptunk. Amikor elolvastam ezt az ige szakaszt, akkor fölrém lett előttem az az idő, amikor 1971. október elején megjelentünk kis családommal együtt itt a kistarcsai gyülekezetben, mint frissen megválasztott lelkipásztor. Nagyon sok tenni akarás, nagyon sok jó szándék volt bennünk, de rendkívüli nehézségekbe ütköztünk. Romos volt a templom, romos volt a parókia, elhanyagolt volt a környezet, tulajdonképpen minden, de minden segítségét kiáltott. Nagyon jól emlékszem, hogy akkor a kasszában, amit átvettem a leltár szerint, 10 forint 20 fillér volt. Ezzel indultunk. És az Isten nagyon sok nehézségen, nagyon sok gördülékeny és kevésbé gördülékeny szakaszokon vezetett végig bennünket, és használt föl a maga dicsőségére. És amikor 18 év után átadhattuk a stafétát az utánunk következő lelkész családnak, akkor rendezett körülményeket hagyhattunk magunk után, tele kasszával, majdnem tele templommal, az Isten megáldotta, megsegítette, megszentelte odaszánt életünket. És ezért én azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok az Istennek. És számomra a kistarcsai gyülekezet, a kistarcsai templom mindig azt jelenti, hogy hazajövök. Én itt nem tudok vendég lenni, testvérek, én itt csak otthon lehetek, közöttetek, veletek együtt pedig nyilván vannak jó néhányan, akik soha nem láttak és akik nem ismertek. Nos, számomra evidencia, hogy az Úr Jézus Krisztus megtartja az övéit minden nehézségek között, de ennek feltétele van. Feltétele van a mi részünkről. Az a gyülekezet és az a hitben élő ember marad meg a Krisztussal való közösségben, aki kész feltétel nélkül engedelmeskedni. Aki nem mondja azt, hogy majd akkor, ha teljesül ez meg az meg amaz, majd akkor teszem, hanem kész engedelmeskedni. Először is
Nagyon jó, hogyha emlékezetünkbe idézzük, hogy Pál apostol nem a saját jó szántából került Korintusba. Egyáltalán nem egyedül határozta el, hogy ő ide vagy oda megy, hanem mindig megbeszélte az ő urával, és onnan várta a jóváhagyást. Az Úr Jézus volt, amikor leállította, volt, amikor nem engedte azon az úton tovább, de az esetek döntő többségében ő vezette, és a második missziói úton küldte át az Úr Jézus Európába Pál apostolt és munkatársait, és emlékezzünk arra, hogy az akkori kultúrvilágnak az egyik központjába, Athénbe került, és innen érkezett Korintusba. És ez azért fontos, mert Athénben egyáltalán nem fogadták őt nyitott szívvel. Az aténiek rendkívül büszkék voltak a maguk kultúrájára, a maguk tudományára, a maguk retorikai képességeire, és azt mondták, hogy mit akar ez a kis ember itt közöttünk. Ha akar, akkor szóljon, adunk neki területet, de egyébként nem vették őt semmibe sem. És amikor Pál apostol tovább ment Athénből, akkor Athénben nem maradt utána gyülekezet. Korintusba az apostol innen ment tovább, és egyedül ment. Egyedül úgy, hogy itt őszintén leírja nekik, nagy félelem, rettegés és erőtelenség között jelentem meg nálatok. Milyen csodálatosan őszinte ez az ember. Nem adja az előkelőt, nem szépíti a helyzetet. A nagy Pál is ismerte a félelmet, ismerte a rettegést, tudta, mit jelent az, az Isten nevében megszólítani az embereket. Óriási felelősség odaállni a gyülekezet elé, és azt mondani, hogy így szól az Úr. És akkor mondok valamit, és annak az Isten igényének kell lenni. Különben pavatkát sem ér az egész. Korintus egy különleges város volt. Ami bűn, ami szenny elképzelhető volt az akkori világban, az minden megtalálható volt. A város védőszentje Aphrodité, a szerelem istennője volt, és vagy 1000 papnője szolgálta abban az időben, és ez nem kevesebbet jelentett, mint azt, hogy 1000 prostituált élt a városban munkára készen. És ez a vallás gyakorlásnak a része volt. Rendkívül sokféle vallás, tanítás, téptanítás, ideológia keveredett ebben a városban. Pál apostol nem volt egy atléta tervetű ember. Sokféle testi nyomorúsággal megterhelt volt, és tudjuk egyik-másik elejtett mondatából, hogy milyen véleménye volt azokról, akik csak a testi erejükben bíznak. Nem ékes szólással hirdette az evangéliumot. Jól lehető, nagyon értette ehhez, hiszen az egyetemen, Jeruzsálemben retorikát is tanult, szónoklantant is tanult, és tudta, hogy hogy kell szép fordulatokkal, ékes szavakkal, megfelelő képekkel elkápráztatni az embereket. De nem akarja pitogtatni az ő tudományát. Nem ez a feladat, hanem az, hogy Jézusról, mégpedig róla is, mint megfeszítettről szóljon. Csodálatos az az együgyűség, testvérek, ahogy Pál apostol belevetette magát a szolgálatba, és végezte újra és újra lankadatlan lendülettel az ige hirdetés szolgálatát. ő a rábízott evangéliumot akarja továbbadni. És másfél éves intenzív munkája nyomán Korintusban egy nagyon szép és nagy gyülekezet jött létre. Ott, ahol elképesztő méreteket öltött az embertelenség, a tisztességtelenség, a paráznaság, a lopás, elkezdtek az emberek Krisztushoz térni. Letették a fegyvereiket. Letették a nagy tudományukat. Pál apostol fölfedezte, hogy óriási társadalmi feszültségek húzódnak a háttérben. A gyülekezetbe is beszivárgott ez, hogy a szeretett vendégségeken, amíg a gazdagok jól laktak a hozott ételekből, italokból, addig a későn érkező rabszolgáknak nem maradt semmi. Ők nem tudtak mit hozni magukkal, mert nem volt semmi, és éhen maradtak. És ez egy rettenetes helyzet. Ilyen nem fordulhat elő, hogy egy szent közösségben, a Krisztus gyülekezetében az egyik dőzsöl, a másik pedig éhezik. Szeretett testvérek, három üzenetet szeretnék most továbbadni nektek. Az első úgy szól, hogy gondolkozzunk el azon, hogy az apostol minden ellenállás nélkül kész volt elmenni ilyen lelki állapotban, ilyen helyre is, ahova az ő ura küldte. Nem magyaráz Jézusnak, nem mondja azt, hogy Uram, most még nem vagyok kész, engedd meg, hogy kicsit összeszedjem magam, majd ha a körülmények rendeződnek, akkor talán, hanem ment. Ment oda, ahol a sátán királyi széke volt. Miért éppen Korintusban? Azért, mert oda küldte őt. Mit fognak ott velem csinálni? Uram, egyedül vagyok. Mit csináljak egyedül? Mit érek én egyedül? Ezt most te is megérthetnéd, Úr Jézus, hogy én erre a nehéz helyre nem tudok elmenni. És mégis ment. Mert érezte, hogy a hívás, a küldetés, a feladat ide szól. Pál a Krisztus küldöttje, a Krisztus apostola, és mindig, minden körülmények között ez határozta meg az életét, a mindennapjait, a küldetés, a feladat, a vele való szövetség. Hivatkozhatott a küldőjére, hivatkozott is, és csodákat élt át. Ezért volt hiteles az ő bizonyságtétele. Feltétel nélkül engedelmeskedett. Alázatos volt. Nem nagyképűen, nem lekezelően jelent meg az emberek előtt, hanem alázattal, tudva azt, hogy nem ő a fontos, nem ő a lényeg, hanem az, aki küldte. Neki tudnia kellett, hogy az Úr Jézus küldte oda, és tőle vannak a feladatai. A másik, amit szeretnék a szívetekre helyezni, testvérek, amit vegyünk észre a korintusi helyzetből, hogy megérkezik egyedül Pál félelmekkel tele egy ilyen nagyon nehéz helyre, és tudjátok, hogy mi történik mindjárt az elején. Valami fantasztikus dolog. Az Úr Jézus megsimogatja az ő szolgáját. Kiderül, hogy találkozik Akvilával és Priscillával. Képzeljétek el, egy 700 ezres városban, egy pogány városban egy zsidó ember találkozik egy zsidó házaspárral. Ez az első szál, ami összeköti őket. közösek a gyökereik. De kiderül róluk, hogy ugyanúgy gondolkoznak, ugyanúgy szeretik az Úr Jézust, mint ahogy Pál apostol szereti. Fantasztikus! Hogyan kerültek ide? Elzavarta őket a római császár Rómába. Egyenesen ide, és éppen most ez az Úr Jézus tervezése, testvérek, hogy éppen akkor, éppen ott, és éppen azok jelennek meg, akikre szükség van. És megvan a második szál, ami összeköti őket, megvan a közös hit, és kiderül, hogy közös a mesterségük. A házaspár is sátorkonyva készítő volt, és befogadják Pál apostolt, és együtt tudnak ima közösségben lenni nap mint nap, és együtt végzik a szolgálatot. A misszionáriusok szíve egybecsendül. Ez az Úr Jézus Krisztus csodálatos lelki gondozása, testvérek, amit én magam is számtalanszor átéltem, és szeretném, hogyha ti is fölfedeznétek a saját életetekbe. Pál apostol sok mindent tehetett volna, szónokolhatott volna, nagy lehetőségei lettek volna, de nem ez volt a feladat. Megsímogatja őt az ő ura, mellé áll, és megbátorítja egy ígével. Küld valakit, már nincs egyedül, ketten jobban tudják végezni a munkát, gondoskodik a kenyeréről, a fedéről, a feje fölé, és azt a sok népet, akiket ő a pogányok között kiválasztott sorra és rendre, hitre juttatja. Izgalmas kérdés ez is, hogy hogyan? Nagyon egyszerű módon. Úgy, hogy hirdeti nekik az ígét. Ez az, ami leginkább fontos, és ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, testvérek, itt előttetek is, mert az én életem tapasztalata is ez. Állj oda és hirdesd az ígét szavakkal és az életeddel. A tetteiddel, és ne legyen ellentmondás a szavaid és a tetteid között. Mert ennek a levélnek az első két fejezete szinte erről szól. Krisztus azért küldte őt Korintusba, hogy az evangéliumot hirdesse. Krisztus annak idején azért küldött engem Kistarcsán, hogy az evangéliumot hirdesse. Azoknak, akiket Isten elhívott, akik számára az Isten kegyelme üdvözítő hatalom, azok ezt boldogan fogadták. És ezt el kell mondani, ezt tovább kell adni az embereknek, mert ez a kijelentés szíve, hogy miután mi teljesen tehetetlenekké váltunk a nyomorúságaink miatt, utánunk nyúlt az Isten fia, odaállt arra a helyre, ahova nekünk kellett volna állni, hogy átvegyük a méltó büntetést, de ő ezt helyettünk átvállalta, és üdvözítő kegyelmében részesít. És kiderül, hogy még arra is kész vagyok, hogy az ellenségeimet szeressem, tudok imádkozni a rossz akaróimért. Olyan szelítséget és olyan türelmet ad az Úr Jézus, ami nem velünk született tulajdonság, amit nem magunkból izzadtunk ki valamilyen módon. A keresztről való beszédet kell hirdetni, és aki hisz a megfeszített és feltámadott Krisztusban, annak Isten életet ad, új életet itt, és el van készítve a helye, amikor itt letelik az idő, odaállt. Van olyan ember, aki legyint és azt mondja, hogy bolondság ez az egész. Mit beszélsz te itt össze-vissza. A másik ember meg megbotránkozik ezen. Hogy lehet ilyen őrültségeket hirdetni, hogy szeresd az ellenségedet? Ez nem lehet. És ott van a harmadik, akinek kinyílik a szeme, kinyílik a szíve, és azt mondja, hogy Uram, én erre vártam. Egész életemben erre vártam, hogy ezt megkapjam. Ez hiányzott nekem, kipróbálom, hogy milyen ez. Ki az, akiben hinni kell? Beszélj még róla! Pál apostolt sokszor marasztalták, hogy mondd el újra, és elmondja még egyszer, és miközben hallgatták az igét, a befogadott íge dolgozott bennük. A befogadott íge egyszer csak megszólalt az ajkukon, és tovább mondták másoknak, egyszerű embereknek, írástudatlanoknak, és az íge élni kezdett bennük. Tovább mondták, mint egykor pünköstkor történt, és úgy mentek az emberek tovább, mint egy újonnan létesült misszionárius. Jézus küldötte, apostolokká lettek, mert ennyire igaz az, hogy a hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából. Ennyire igaz az, hogy az Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, megítéli a szív gondolatait és szándékait, az valóban Isten igéje. És az Isten igéje, testvéreim, ma is újjá teremtő hatalom. A legnagyobb mélységből is ki tud hozni, ugyanolyan hatalma van Isten beszédének ma is, mint a világ teremtése. Emlékezzetek rá, hogy az Isten azt mondta, hogy legyen, és ami addig soha nem volt, az előállt. Az lett. Az ő szavának teremtő hatalma van. Az Isten beleszól egy istentelen ember életébe, és az az ember elkezd ő felé fordulni. Amit soha nem tett addig. Elkezd az Istenre figyelni. Hát, ha igaza van az Istennek. Hátra érdemes arra felé menni. Kinyitja a szívét, mint nagyon sokaknak tette annak idején. És az ember egész élete megváltozik. Testvéreim, erre hívlak ma benneteket, hogy bízzunk az ige erejében, itt Kistarcsán is. Bízzatok és fogadjátok be szelídséggel a beoltott ígét, ahogy azt Jakab apostol kérte, az Isten beszédét. Mert lehet ellenállással is, lehet ellenkezéssel is fogadni, hallgatni, de aki szelíden befogadja, abban elvégzi a maga munkáját. Olyan fantasztikus dolog, testvérek, amikor az ember végig gondolja a maga életét, és rádöbben, hogy nem én változtatom meg magamat. Nem én győzöm le az indulataimat. Nem én a magam erejéből válok más emberré, hanem Isten teremt újjá az ő teremtő igényét. Erre biztatlak, testvérek, hogy így olvassátok, és így hallgassátok, és ezzel a reménységgel mondjátok tovább. Nincs az a megátalkodott, kemény szívű ember, akit Isten az ő igéjével ne tudna egészen újjá teremteni. Ezért egyebek között a korintusi események is bizonyítják, és Pál apostol ebben rendületlenül hisz. Bízzatok benned, Jézus testvérek, hogy itt Kistarcsán is terjed az evangélium. Tessék tovább élni, és tessék tovább mondani. A Krisztus keresztjéről szóló evangélium jusson el egyre több emberig, de ne csak a füléig, hanem a szívéig, az életének a központjáig, és alakítson át, és az átalakított ember tud azután hittel szólni, hittel beszélni, hittel misszionálni másokat. Kívánom, testvéreim, hogy egyre többen legyenek itt Kistarcsán is olyanok, akik ezt boldogan vállalják, teszik, mondják tovább, mentik mások életét, és teszik boldogabbá a közösséget, a gyülekezetet. Isten áldása legyen mindannyiótokkal. Amen. Testvéreim, énekléssel válaszoljunk az ige szavára, és énekeljük a 397. számú dicséret első versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Teremtő, újjáteremtő hatalma van. Légy áldott azokért az életekért, akik megújultak, akik átélték ezt a csodát, akik készek voltak odaadni önmagukat neked, hogy te végezd el az ő életükben is azt, amit jónak látsz. Légy áldott azokért az életekért, akiket kimentettél a legnagyobb mélységből, a legnagyobb veszedelemből. Légy áldott a kistarcsai gyülekezetért, a mai közösségért, és légy áldott azért a közösségért, akik ezután fognak idejönni és becsatlakozni a gyülekezet közösségébe. Krisztusunk, add a te szent lelkedet, hogy hadd növekedhessék a te nyájad az üdvözülőkkel, hadd lehessenek ezen a településen, ebben a városban is egyre többen azok, akik személyesen ismernek téged, akik találkoztak veled, és akik ennek a találkozásnak az örömében élnek és szolgálnak. Áld meg mindennapjainkat, áld meg életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, egy gyászoló családért, Tóth Bálint testvérünk család. tapasztalod szeretetedet, erődet, kegyelmedet. Te a gyászban is erőforrás vagy, és túlmutatsz azon a vonalon, amit mi nem tudunk átugrani. Légy áldott a 64 esztendőért, amit adtál testvérünknek itt a földön, és légy áldott az örökké valóságért, ahol beemelted őt. Kérünk, te adj erőt, békességet és vigasztalást családja minden tagjának. Kérünk, hogy te járj előttünk, Urunk, és segíts, hogy hadd követhessünk mindenben téged. Szent lelked vezetését, erejét és áldását kérjük, Urunk. Könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus áldó kegyelme, szeretete és szent lelkének ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy helyet foglalva hallgassa meg a hirdetést. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy temetésünk volt. Tóth Bálint testvérünktől vettünk búcsút a feltámadás bizonyosságában, akit 64 esztendős korában szólított haza teremtője. Gyászoló családjának e helyről is Urunk vigasztalását, kegyelmét, áldását. Hirdettem a testvéreknek, hogy holnaphoz egy hétre, tehát nem most hétfőn, hanem azt követő hétfőn hívjuk a gyülekezet tagjait reggel 9-re közösségi munkára, közösségi szolgálatra, bútormozgatásra, kis rendcsinálásra van szükség. Kérem, hogy aki teheti, az legyen itt 9 órára. Közös munka többre képes, mint hogyha egy-egy ember nekiveselkedik. Így álljunk hozzá, mert a miénk. A gyülekezet a tulajdonos, és a gyülekezet a felelős azért, hogy minden ékesen és rendben.